A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megáldása az Úrtól jön, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Szeretettel köszöntöm a testvéreket az apostol szavaival, kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szentesti Isten tiszteletünk elején a 327-es dicséretünk minden versét énekeljük el. Hallgassuk meg Jézus Krisztus születésének történetét, Máté evangéliuma második fejezetének első 12 verséből. Amikor megszületett Jézus a júdeai Betlehemben, Heródes király idejében, íme bölcsek jöttek napkeletről Jeruzsálembe, és ezt kérdezték: hol van a zsidók újszülött királya? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és azért jöttünk, hogy tisztességet tegyünk neki. Heródes király nagy megdöbbenéssel hallotta ezt, és vele együtt az egész Jeruzsálem. És összegyűjtve a papi fejedelmeket és a nép írástudóit, tudakozódott tőlük, hol születhetett meg Krisztus. Azok pedig azt mondták: a júdeai Betlehemben, mert így írta meg a próféta: és te, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda főhelyei között, mert belőled származik az a fejedelem, aki pásztorolja az én népemet, Izraelt. Ekkor Heródes titkon hívatta a bölcseket, pontosan megtudakolta tőlük a csillag feltűnésének idejét, elküldte őket Betlehembe, és azt mondta: menjetek el, gondosan kérdezősködjetek a gyermek felől, és ha meghalljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek, és tisztességet tegyek neki. Ők pedig a király meghallgatása után útra keltek. És íme a csillag, amelyet napkeleten láttak, előttük ment mindaddig, amíg meg nem érkeztek. Akkor megállt a hely felett, ahol a gyermek volt. A csillagot látva igen nagy örömmel örvendeztek. Bementek a házba, és meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és arcra borulva hódoltak neki. Majd kinyitották kincses ládáikat, és ajándékokat adtak neki: aranyat, tömjént és mirhát. És mivel álomban intést kaptak, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek haza. Amen. Emeljük fel Istenhez a szívünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan nagy öröm van a mi szívünkben is, hogy az, ami egykor megtörtént, hogy elküldted a fiadat erre a világra, és így fejezted ki, hogy velünk az Isten, hogy velünk vagy, azt akarod, hogy a bűneinkre bocsánatot nyerjünk, és az örök életet szintúgy elnyerjük. Köszönjük, Urunk, hogy ma is ugyanezt üzenet számunkra. És köszönjük, hogy mi is ezzel az örömmel jöhetünk most ünnepelni a te fiad születését. Nagyon szeretnénk, Urunk, közelebb kerülni ennek az eseménynek a titkához. Ezért kérünk, hogy nyisd meg előttünk a te igédet. Kérünk a te szent lelked munkájáért a magyarázat során és a hallgatás során. Úgy szeretnénk, Urunk, ha az igének a mélyére juthatnánk, ha valóban megértenénk, hogy mi történt ott és akkor, és mi történhet bennünk ma is. Kérünk, hogy légy itt most velünk, áld meg a rádfigyelésünket, és add meg, hogy miként a bölcsek, mi is találkozhassunk most veled. Amen. A bűnbocsánat üzenetét János evangéliumából olvasom, a 3. fejezet 16. verséből. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Amen. A 164. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Istenünk igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom, a 32. Zsoltár 8. verséből. Bölcsé teszlek, és megtanítalak téged, hogy melyik úton járj. Szememmel tanácsollak téged. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm még egyszer a testvéreket. Szent este van. Jézus Krisztus eljövetelét ünnepeljük, mindannyian megtettük már az előkészületeket. Lehet, hogy valaki már úgy vesz részt ezen az Isten tiszteleten, hogy valóban minden készen áll, az utolsó simítás is megtörtént. Hogyan ünnepeljünk? Régi tapasztalatunk, hogy a karácsony, amelyre várunk, sokszor úgy múlik el, mintha mi sem történt volna. Vártunk valami nagy eseményre, valami történésre, és nem történt meg. Megvoltak az ünnepek, de a lelkünkben semmi nem változott. És tudjuk azt is, milyen az, amikor valóban megtörténik a csoda, amikor emlékezünk Jézus Krisztus születésére, és egyben találkozunk is az újszülöttel, akiről tudjuk, hogy nem maradt újszülött, hanem felnőtt, és elvégezte azt a munkát, amiért az ő atya küldte erre a földre. Sokszor tehát elmúlnak az ünnepek, mintha nem történt volna semmi, olykor viszont meg tudjuk ünnepelni úgy, ahogyan azt a Biblia elénk adja. Mind múlik ez a különbség? Az ige, amelyet felolvastam, elénk tárja a különbségnek az okait. Ebben az igében két csoportról olvasunk, két csoportról, amelyek valamilyen módon találkoztak az újszülött Krisztussal, és egészen másként találkoztak vele. Az egyik csoportot a földi bölcsesség jellemezte, a másik csoportot pedig a mennyei bölcsesség. Ezt a kettőt fogjuk most kicsit részletesebben megvizsgálni. Kezdjük a földi bölcsességgel. Ki az, kik azok, akik ebben a történetben a földi bölcsességnek a képviselői? Hát egy emberről olvasunk, aki úgymond a vezetője ennek a társaságnak, és őt úgy hívják, hogy Heródes. Ki volt ez a Heródes? Nem sorolom fel életének minden egyes részletét, de valamit azért érdemes róla tudnunk. Ő nem zsidó származású ember volt, ennek ellenére lett végül Izraelnek a királya, ami nyilván magyarázatra szorul. Ez a magyarázat abban keresendő, hogy kik voltak az ő barátai. Heródes családja befolyásos család volt. Édesapjának egyik közeli barátja a nagy római hadvezér Pompeius volt, maga Heródes pedig olyan barátokra tett szert, mint Julius Cézár és Antonius. Ennek a három embernek köszönhető, hogy először Heródes édesapja, majd pedig maga Heródes ennek az országnak a vezetőjévé lett, Heródes kifejezetten királyként uralkodott. Ha rá gondolunk az életére, a felfogására, akkor azt tudjuk mondani, hogy ő tökéletes megtestesítője mindannak, amit a földi bölcsességgel kapcsolatban elmondhatunk. Hát mik a földi bölcsességnek az ismertető jelei? Három dolgot szeretnék megemlíteni. Az egyik ismertető jel, hogy a földi bölcsesség nem számol Istennel. Itt él az ilyen ember ezen a földön, igyekszik felmérni mindent, gondolkodik, sokszor nagyon magas szinten gondolkodik, de az összefüggések vizsgálatában nem számol Istennel. Mintha egy zárt rendszerben élnénk, amelyben kizárólag emberek vannak. Isten nem szól bele, vele nem kell számolni. A földi bölcsesség másik ismertető jele, annak a célja, ami nem más, mint az érvényesülés. Heródes esetében a hatalom megragadása és megtartása. Őt semmi más nem érdekelte ebben az életben, csak hogy övé lehessen a hatalom. És a földi bölcsesség harmadik ismertető jele úgy szól, a cél szentesíti az eszközt. Ezt ismerjük Heródes életéből is. Ő mindent megtett a hatalom érdekében, sokkal többet, mint amit el tudnánk róla képzelni. Most nem megyek bele ennek a részleteibe, később majd visszatérek mindenre. Tehát a földi bölcsesség nem számol Istennel, célja az érvényesülés, a hatalom megragadása és megtartása, valamint az a hozzáállás, miszerint a cél szentesíti az eszközt, magyarul erkölcsi meggondolások nem nagyon kötik az ilyen embert. Az a helyzet, hogy itt most Heródesről beszélünk, de tudjuk, hogy rengeteg hozzá hasonló ember él a világon. Az ő korában is rengeteg hozzá hasonló élt, és azóta is, most is. Rengetegen, akik várják a karácsonyt, most is nem megfelelő szívvel várják, hanem ezzel a földi bölcsességgel. Nézzük meg, hogy mi következik ebből a bölcsességből. Mi az, ahogyan ez a bölcsesség megnyilvánul még karácsony idején is. Hát az egyik eredménye ennek a bölcsességnek a békétlenség. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk. Amikor ezt Heródes király meghallotta, nyugtalanság fogta el, és vele együtt az egész Jeruzsálemet. Miért? Mert Heródes arra tette fel az életét, hogy ő ennek az országnak az egyedüli ura. Őhoz törvényeket, mindenki azt teszi, amit ő mond. És most beállít néhány ember, és úgymond felvilágosítják őt arról, hogy megszületett az új király. És Heródesnek ez a békessége, amit a körülmények biztosítottak számára, egyszer csak darabjaira hult. Mi az, hogy megszületett az új király? És mi az, hogy erről már külföldön is tudnak, hogy már külföldi hatalmak is úgymond elismerik ezt? Ez nem lehet. Heródes világa egyszerre összedőlt. Ez a békétlenség, amit a földi bölcsesség okoz. Mi is így vagyunk ezzel. Ha úgy érezzük, hogy az események nem úgy alakulnak, ahogyan azt elterveztük, akkor elveszítjük a békességünket, a körülmények okozta békességet. És manapság nem igazán úgy alakulnak a körülmények, ahogy elterveztük. Kitört a járvány, talán elvesztettük az állásunkat, vagy csökkent a fizetésünk, talán megbetegedtünk, talán elvesztettünk valakit a rokonaink, szeretteink közül. Most a karácsonyra gondolva talán az a sorsunk, hogy egyedül ünnepeljünk otthon, hát nem igazán úgy alakulnak az események, ahogy szeretnénk. És hadd kérdezzem meg, hogy mennyi békesség van most bennünk. Mert ha azt tapasztaljuk, hogy nincs bennünk békesség, folyamatosan csak lázadozunk ez ellen a helyzet ellen, akkor azt kell mondjam, hogy mi is a földi bölcsességnek az útján járunk. A földi bölcsességnek van egy másik eredménye vagy gyümölcse is, ez a hazugság. Heródesről ezt olvassuk, ezt mondta a bölcseknek, menjetek el és kérdezősködjetek a gyermek felől. Mihelyt pedig megtaláljátok, adjátok tudtomra, hogy én is elmenjek és imádjam őt. A király, akinek az igazságot kellene képviselnie, odaáll, és nyíltan a szemébe mondja a bölcseknek, hogy ez és ez a célom. Menjetek el, majd én is utánatok megyek, és én is imádni fogom ezt a gyermeket. Elismerem az ő uralmát magam fölött. Ez egy szemen szedett hazugság volt, amit már az olvasás pillanatában lehetett tudni, de a későbbi események is bizonyították mindezt. A földi bölcsesség ma is hazugságot szül. Volt egy hittanórám hatodikosok körében, a 10 parancsolatot tanulmányoztunk, eljutottunk a 9. parancsolatig, ne tégy hamis tanúbizonyságot a te fele barátod ellen. A hazugságról beszélgettünk. És ezek a gyerekek hatan, heten kifejtették egységesen, hogy nincs semmi baj a hazugsággal. Ha az ő vagy a barátaik érdeke úgy kívánja, akkor hazudnak néhányat, és minden problémát megoldottak. Nincs semmi baj a hazugsággal. Ugyanazt tették, amit Heródes is tett. Mi a különbség a gyerekek és a felnőttek között? Nem sok, csupán annyi, hogy a felnőtteknek több idejük volt gyakorolni. Nekünk már jobban megy a hazugság. Ha úgy tudunk érvényt szerezni az akaratunknak, akkor sokszor mi is erre az útra lépünk. Ha megnézzük a hétköznapi életünket, tele van hazugsággal. Ha megnézzük a híradásokat, a közösségi médiát, a szórakoztatóipart, tele van hazugsággal. A földi bölcsesség nem az igazságra épül, hanem a hazugság által akar célt érni. És egy harmadik eredményre is hadd hívjam fel a figyelmet, ez az agresszió, az erőszak. Ezt olvassuk a 16. versben. Amikor Heródes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant, elküldte embereit, és megöletett Betlehemben és annak egész környékén minden kétesztendős és ennél fiatalabb fiúgyermeket ahhoz az időhöz mérten, melyet a bölcsektől megtudott. Ez az ember a hatalom bűvöletében élt. Korábban említettem, hogy ki fogok térni Heródes egy-két viselt dolgára, most ragadom meg ezt az alkalmat. Heródes egész életében írtotta azokat az embereket, akikről úgy gondolta, hogy veszélyeztethetik a hatalmát. És ennek keretében még a családját is javarészt kiírtotta, még a saját gyermekeit is. A halálos ágyán is olyan parancsot adott ki, hogy két fiát öljék meg. És megtették. Ennek az embernek nem voltak gátlásai. Most, amikor Jézus született meg, akiről tudni lehetett, hogy nem egyszerűen egy új király, hanem az Isten által küldött megváltó, a Messiás király, még kegyetlenebb parancsot adatott Heródes, nehogy véletlenül valaki kimaradjon, Betlehemben és az egész környékén minden két évnél fiatalabb gyermeket meg kellett ölni. Biztos, ami biztos. Hát azt kell mondjam, hogy akármennyire is a 21. században élünk, és azt gondoljuk magunkról, hogy mi már túl vagyunk a nagy háborúkon, a nagy erőszak hullámokon, mi már a békességet felfedeztük, felvilágosult módon élünk, az agresszió és az erőszak a mi életünkben is jelen van. Nagyon sok család még karácsonykor is megtapasztalja, hogy milyen az erőszak. Elkezdődik a vacsora, együtt vannak a rokonok, és egyszer csak előkerül egy ellentét. Két ember között, két családrész között, és elkezdődik az adok-kapok. Verbális erőszak, ezt így szokták nevezni. A legtöbb családban karácsony tájékán komoly veszekedésekre kerül sor. Más családokban, hála Istennek, kevesebb családban sokszor fizikai erőszakra is sor kerül. És ha megnézzük a világunkat, akkor azt látjuk, hogy ott még nagyobb méreteket öltött az erőszak. Európa történetéből is tudjuk, jelenkori történetéből, hogy mit jelentenek a no-go zónák, olyan városrészek, főként Nyugat-Európában, de azért Budapesten is ismerünk egy-két veszélyesebb területet, ahova nem érdemes bemenni. Nem csak sötétedés után, de még nappal sem. Ismerjük a híradásokat olyan tüntetésekről, amelyek erőszakba torkolnak, és többen meghalnak. És még egy dologra hadd hívjam fel a figyelmet, korunk talán legerőszakosabb cselekményére, az abortuszokra, és ezzel kapcsolatban egy mellbevágó adatot, egy összehasonlítást hadd osszak meg a testvérekkel. Világszerte egy nap alatt annyi gyermeket abortálnak, magyarul gyilkolnak meg, ahány embert a robbantás pillanatában és az azt követő 4 hónapban a hiroshimai atombomba elpusztított. Szép új világban élünk, sokan ezt gondolják. Én azt gondolom, amit a Prédikátor könyvében olvasunk, hogy nincs új a nap alatt. Az emberi természet nem változott, az emberi, a földi bölcsesség nem változott. Régen megnyilvánult egyféleképpen, ma megnyilvánul másféleképpen, de ez majdnem teljesen ugyanaz. Itt áll előttünk tehát egy ember, Heródes, aki a földi bölcsességnek a megtestesítője, és azt látjuk, hogy amikor jön a megváltó, és amikor ő is örülhetne, hogy itt van a megoldás az ő bűneire, újra kezdhetné, lehetne boldog örök élete, akkor ez az ember, ellenállva úgymond a bölcsek ige hirdetésének, békétlenséggel, hazugsággal és agresszióval válaszol. Ha nem is pont így, de ezeket a jeleket ma is felfedezhetjük szerte a világban, még karácsonykor is. És most nézzük meg a másik oldalt, a mennyei bölcsességet. Ennek a bölcsességnek több képviselőjét látjuk megjelenni ebben az igében. Nem tudjuk, hogy pontosan hányan voltak. A legendák, a mondák szeretik a számot is kifejezni, és azt mondják, hogy 3 voltak. Ráadásul még a nevüket is tudni vélik, Gáspár, Menyhért és Boldizsár, de az ige erről nem ír. Nem tudjuk, hogy pontosan hányan voltak, de többen. Mit tudunk ezekről az emberekről? Egyrészt azt, hogy keletről érkeztek. Nincs pontosan meghatározva, de abban az időben a római birodalomtól keletre a perzsa birodalom helyezkedett el, és a perzsa szóhasználat szerint ezek az emberek, a Bibliában ugye azt olvassuk, hogy bölcsek voltak, a görög kifejezés, amit velük kapcsolatban olvasunk, az, hogy mágoi, tehát mágusok voltak. Ez a kifejezés a perzsa nyelvben, abban az időben azt jelentette, hogy ezek az emberek csillagászok és filozófusok voltak. Tehát akármennyire is a mágus szót olvassuk velük kapcsolatban, ők nem szemfényvesztők és nem varázslók voltak, hanem csillagászok és filozófusok, úgy is mondhatjuk, hogy annak a kornak a tudományát ők testesítették meg. Tehát keletről érkeztek, mágusok voltak, és azt is tudjuk még róluk, hogy valószínűleg volt mit a tejbe aprítaniuk, hiszen olyan ajándékokat hoztak magukkal, ami ezt egyértelművé teszi, hoztak magukkal aranyat, tömjént és mirhát. Ők tehát a mennyei bölcsességnek a megtestesítői. Mi a mennyei bölcsességnek az ismertető jele? Hát elmondhatjuk ugyanazt, amit Heródesnél már elmondtunk, csak fordítva. A mennyei bölcsesség számol Istennel. Ezek a bölcsek ilyen értelemben valóban bölcs emberek voltak, habár korábban nem hallották még a bibliai kijelentést, nem Isten útján jártak, de mégiscsak bölcsé lettek, hiszen számoltak Istennel. A másik ismertetőjele a mennyei bölcsességnek, hogy annak a célja Isten megismerése. Tehát nem egyszerűen számoltak Istennel, hogy ő is egy hatalom ebben a világban, és érdemes vele jóban lenni, hanem az ő megismerése ennek az életnek a legfőbb célja. És a harmadik jellegzetesség, hogy a mennyei bölcsesség az Istennek tetsző életben nyilvánul meg. Tehát nem mindegy, hogy élünk. Nem szentesíti a cél az eszközt. Istennek tetsző módon kell élnünk. Ez tehát a mennyei bölcsesség. És akárcsak ezek a napkeleti bölcsek, azóta is nagyon sok olyan ember van, aki hallgat a mennyei bölcsességre. Mi a megnyilvánulása, mi az eredménye ennek a bölcsességnek? Az első eredménye egy csodálatos eredmény, és ez nem más, mint a kijelentésnek a megértése. Ezek az emberek, ezek a bölcsek többféle módon is találkoztak Isten kijelentésével, és mindegyik alkalommal, minden formában megértették azt. Találkoztak először is az általános kijelentéssel. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk. Hol van a zsidók királya, aki most született? Mert láttuk az ő csillagát napkeleten, és eljöttünk, hogy imádjuk őt. Ezek az emberek nem olyan értelemben voltak csillagászok, hogy mindenféle asztrológiai babonában hittek volna. Ők olyan értelemben fedeztek fel valamit a csillagokban, hogy abban az Isten üzenete érkezett el hozzájuk. Egy különleges csillag együttállás volt abban az időben, ezt most nem szeretném részletezni. A lényeg az, hogy még ezek a távoli pogány emberek is megértették belőle, hogy itt most valaki megszületett, valaki igen jelentős személy. És ez a jelentős személy nem csupán egy új király, a zsidóknak az új királya, hiszen egy új király kedvéért nem jönnek el a világ másik végéből, pláne nem hódolnak előtte imádat formájában, magyar nem tisztelik Istenként, de ezek a bölcsek megértették, hogy Isten most ezzel a nagyon különleges csillaggal azt üzeni nekik, hogy megszületett Isten itt van ezen a földön. Megértették a kijelentésnek egy másik formáját is, ez a bibliai kijelentés volt. Azt olvassuk, hogy amikor eljutottak Jeruzsálembe, és Heródes hivatta a főpapokat, és a főpapok felolvasták neki, hogy mi áll a Bibliában a Messiás születésével kapcsolatban, akkor azt olvassuk, hogy mindezt elmondta a bölcseknek is, és ők ezt elfogadták. Te pedig, Betlehem, Júda földje, semmiképpen sem vagy a legkisebb Júda fejedelme városai között, mert fejedelem származik belőled, aki legeltetni fogja népemet, Izraelt. És a bölcsek mindezt elfogadták, és Heródes tanácsára elindultak, és Betlehemben keresték a Messiást. És a bölcsek egy harmadik formában is találkoztak Isten kijelentésével, ez a közvetlen kijelentés volt. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Isten közvetlenül hozzájuk szólt álomban. Nem általános módon, nem a Biblia szavain keresztül, hanem egyenesen hozzájuk. Hát ma is elmondható, hogy a mennyei bölcsességnek ez egy szembeszökő jele, hogy aki ezzel a bölcsességgel rendelkezik, az megérti az Isten kijelentését. Megérti egyrészt az általános kijelentést. Pál apostol ezzel kapcsolatban a Róma 1:20-ban a következőt mondja, láthatatlan valóját, azaz örök hatalmát és istenségét meglátja alkotásain az értelem a világ teremtésétől fogva. Magyarul, aki rendelkezik ezzel a mennyei bölcsességgel, és körülnéz ebben a világban, az azt látja, mindenütt azt látja, hogy ez a világ magán hordozza alkotójának új lenyomatát. Hogy ez az ő hatalmáról és szeretetéről beszél. A mai mennyei bölcsességgel rendelkező emberek megértik a bibliai kijelentést is. És most nem azt akarom ezzel mondani, hogy úgymond minden hívő ember minden részletét érti az egész Szentírásnak. Magammal kapcsolatban sem mondhatok ilyet. Magamról is tudom, hogy amikor ezt vagy azt az igét olvasom, akkor nem vagyok benne teljesen biztos, hogy mit jelent. Vannak ötleteim, de nem mindenről tudok mindent. Mégis elmondható, hogy a mennyei bölcsesség által a lényeget megértjük. Sőt, azt kell mondjam, hogy minél jobban törekszünk rá, Isten annál többet mutat meg nekünk ebből a kijelentésből. Pál apostol a következőképpen bátorítja tanítványát Timóteust: gondolkozz azon, amit mondok, mert az Úr megadja majd neked, hogy mindent megérts. Közvetlen módon, álmokon keresztül ma már nem szól hozzánk Isten, tehát ez a része nem állítható párhuzamba, de a lényeg az, hogy akiben működik a mennyei bölcsesség, az megérti Isten kijelentését. Egy másik eredménye ennek a bölcsességnek az öröm. Ezzel kapcsolatban a következőt olvassuk. A csillag, amelyet láttak napkeleten, előttük ment mindaddig, amíg odaérve meg nem állt a hely fölött, ahol a gyermek volt. Amikor ezt látták, igen nagy volt az örömük. Érthető, hogy nagy volt az örömük, találkoztak valakivel, akit kerestek, és ebben a kisgyermekben ők meglátták az Isten fiát. Egy kisgyermek előtt nem szoktak hódolni az emberek, csak ha megértik, hogy ő pontosan kicsoda. És ezek az emberek úgy érezték, hogy valami most történt az életükben, ami korábban nem volt. Most megtalálták az örömöt. Hittanórákon megkérdezem a gyerekeket, hogy tudják-e, mi van a református templom tetején. Sokszor azt mondják, hogy egy buzogány, mert úgy néz ki a tartójával együtt, mintha buzogány lenne. Pedig, ami a templomunk tetején található, az a betlehemi csillagnak a mása, amit nyilván tart egy rúd. És ez azt üzeni számunkra, hogy aki eljön az Isten házába, az Jézus Krisztussal találkozhat. Ahogyan a bölcsek látták a csillagot, és alatta megtalálták Jézus Krisztust, úgy az Isten házában, ahol az Isten igéje hangzik, szintén lehet találkozni Jézus Krisztussal. És aki vele találkozik, az tényleg azt tapasztalja, hogy az öröm megjelenik az életében. Nem változnak a körülményeink, olyanok, amilyenek, de belül valami megváltozik. Itt van velünk az Isten. A harmadik eredménye a mennyei bölcsességnek az imádat. Azt olvassuk a bölcsekkel kapcsolatban: bementek a házba, meglátták a gyermeket anyjával, Máriával, és leborulva imádták őt. Kinyitották kincsesládáikat, és ajándékokat adtak neki, aranyat, tömjént és mirhát. Nem egyszerűen arról van szó, hogy tudomásul vettük, hogy itt van az Isten fia. Nem egyszerűen arról van szó, hogy igen, ez az Isten fia örömöt hoz az életembe, hanem arról van szó, hogy bennem végleges módon megváltozott valami. Az irányultságom mássá lett. Korábban nem törődtem az Istennel, de mostantól kezdve leborulok előtte. Őt imádom. És ez az imádat azt jelenti, hogy őt is fogom követni. Olyan érdekes ennek az imádatnak sokféle megjelenése a történelemben. Az énekes könyvünkben van egy szép ének, Bach egyik éneke, a 329. énekünk, annak a negyedik verséből idézek. Csak nézlek boldog szívvel, és nem győzlek nézni téged. Szóm és erőm mind oly kevés, hogy elmondhassa néked. Bár felfoghatna tégedet az ember szív és ismeret, hogy megfejthesse titkod. A mennyei bölcsesség elvezet bennünket ehhez az imádathoz. És a negyedik, utolsó jellegzetesség, az engedelmesség. A mennyei bölcsesség engedelmessé teszi az embert. Újra idézem azt az ígét, amit korábban már felolvastam. Mivel azonban kijelentést kaptak álomban, hogy ne menjenek vissza Heródeshez, más úton tértek vissza hazájukba. Ez az ige nem csak arról szól, hogy megértették az Isten kijelentését, hanem arról is, hogy engedelmeskedtek annak a kijelentésnek. Akit ugyanis a mennyei bölcsesség vezet, az nem csupán meghallgatja a mennyei bölcsesség szavát, hanem annak megfelelően irányítja az életét is. És ma is elmondható mindez azokról, akik Isten útján akarnak járni, akik hívő emberek, hogy keresik az engedelmességnek a lehetőségét. Az Ószövetségben Salamon király egy gyönyörű szép imádságot mondott Istennek, adj azért a te szolgádnak engedelmes szívet. És az Új Szövetségben ismerős ennek a kérdésnek egy újrafogalmazása, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem? A mennyei bölcsesség erre az engedelmességre is elvezet bennünket. Itt áll tehát előttünk két csoport. Az egyik csoport a földi bölcsességet képviseli, a másik csoport pedig a mennyei bölcsességet. A földi bölcsességgel kapcsolatban azt láttuk, hogy annak az eredményei katasztrofálisak. És nem csak úgy általában, hanem még karácsonykor is, amikor az ember szeretne magának egy kis meghittséget lopni valahonnan. A mennyei bölcsességgel kapcsolatban viszont elmondható, hogy ez elvezet bennünket az igéhez, megértjük ezt az igét, elvezet Jézus Krisztushoz, örömöt nyerünk, imádatra ár rá a lelkünk, és engedelmességben kezdünk járni. Ez a karácsonynak az igazi megélése. És erre szeretnék bátorítani mindenkit, hogy imádkozzunk ezért a mennyei bölcsességért, és ezáltal lehet valódi ünnepünk ezen a karácsonyon is. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 309. számú énekünk első, harmadik és negyedik verseit énekeljük el. Imádkozzunk. Urunk Jézus Krisztus, olyan nagy hálaadás van a szívünkben azért, mert eljöttél erre a földre, és nem egyszerűen megjelentél Isten formájában, hanem vállaltad az emberlétet. Vállaltad, hogy egy legyél közülünk, sőt, vállaltad a mi bűneinket, nyomorúságunkat, és annak büntetését is. Köszönjük, Urunk, hogy mindazok, akik veled találkoztak régen, és rád bízták az életüket, azokban valami megváltozott. És köszönjük, hogy ezt a változást csak pozitív szavakkal írhatjuk le, hogy abban igazi öröm, igazi imádat található. Köszönjük, Urunk, hogy az ilyen emberek megszabadultak régi életük minden terhétől. Megtanultak általad szeretni, és olyan reményt kaptak tőled, ami több annál, mint amit ember elképzelhet. Köszönjük neked, Urunk, hogy ma is jöhetünk hozzád. Köszönjük, hogy te nem a jászolban vagy már, hanem a te szent lelked által vagy jelen az életünkben. Köszönjük, hogy így jöhetünk hozzád. És olyan jó, Urunk, hogy bennünk is dolgozol. Köszönjük, hogy már eddig is annyi mindent elvégeztél. És köszönjük, hogy tovább akarod építgetni az életünket, hiszen te nem azt akarod, hogy árvákként boldogtalanul éljünk ezen a földön, hanem azt, hogy visszatalálva általad a mi atyánkhoz, boldogakká lehessünk. Nagyon szeretnénk, Urunk, a te jelenlétedben ünnepelni. Kérünk, hogy légy velünk ezekben a napokban, de ne csak ezekben a napokban, hanem életünk minden napján, a világ végezetéig, és még azon túl is. Amen. Egy csendes percben személyes imádságainkat vigyük az Úr elé. Imádkozzunk az Úrtól tanult szavakkal. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Végezetül a 246. dicséretünk harmadik versét énekeljük el. Fogadjuk Isten áldását. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Amen. Áldás békességet, áldott karácsonyt!